kedves hallgatók, ebben a műsorban több tehetséges roma fiatalt bemutattunk már, ugyanis volt egy ilyen szabad egyetem, 2023. októberében olvastam én erről egy cikket, a második roma szabad egyetem, és ott megszólaltattak több tehetséges fiatalt, aki elmondta az élet történetét. Már majdnem mindenkit megszólaltattunk, és most találtam rá Majláth Szabó Attilára, aki rádiós kolléga és tévés műsor szerkesztő, podcast szerkesztő. Üdvözöllek itt a műsorban, és arra kérlek, hogy kezdjük az elejéről, mesélj a gyerekkorodról, hogy nőttél fel, hogy kerültél a rádióhoz. Nagyon érdekes a te élettörténeted is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm szerkesztő asszonyt is. 1988 kései télen adtak életet azok a személyek nekem, akik hát tovább vándoroltak Románia különböző területein, és hát engem pont Marosvásárhelyen hagytak az akkori Majláth Gusztáv kórház előtt, ami most jelen pillanatban nem tudom milyen funkciót kapott, és hát megkezdődött megkezdődött az életem. Onnantól kezdődően csecsemőkorban találtak meg engem a kórház személyzete letéve az ajtó elé. A nevem az nyilvánvalóan az ottani orvos, akkori főorvos, aki elveszítette gyermekét autóbalesetben, Attila volt, és hát lényeg, hogy semmilyen papírom nem volt, így biztosította az Attila nevet, de hogy a Majláth nevet honnan is kaptam, nyilvánvalóan az akkori Majláth Gusztáv, gróf Majláth Gusztáv utolsó mondataiban a következőt jelezte, hogy azon személyek, akiknek semmilyen papíruk nincs az életükről, és nincs semmilyen sem felmenő, sem lemenő személyük, természetesen biztosítva van, hogy a Majláth név az tovább tudjon fennmaradni, így módon a Majláth nevet innen kaptam. Szóval, ahogyan az előbb fogalmaztam, megkaptam az élet első lehetőségét, hogy igenis legyen személyem. Gyermekotthonba vándoroltam, természetesen az akkori lehetőségek korlátozottak voltak, embereket, gyerekeket próbáltak elhelyezni különböző megyékben, mert hogy az oktatási rendszerhez tartozott az intézmény, illetőleg az árvaházak, fogalmaznék így, és innentől kezdődően ezek az intézmények kellett, hogy működjenek. Nehéz volt, ha jól emlékszem, 6 éves gyerek voltam, amikor Kézdivásárhelyre bekerültem a nagykorú gyermekotthonba, akkor tudatosodott bennem, hogy bizony nekem szülők nélkül kell felnőni, de akkor sem szomorodtam el, hiszen azt gondoltam, hogy igen, az egy dolog, hogy én intézményben növök fel, de hány száz gyerek van, aki rosszabb sorsban van. Szóval elkezdődött a második felvonása az életemnek, amikor is tudatosodott bennem, hogy ez vagyok, és ezt így kell magamén tudnom. Hogy a Majláth név és az Attila név megtörtént, amúgy apropóként utána nézve, felkutatva a családfámat, végül is cigány nemzetiségű vándornépek voltak azok, akik ott hagytak, ahol hagytak, de legalább nem szeméttelepen végeztem, szemétkukába végeztem, ahogyan sajnálatos módon látni és hallani több ilyen esetőséget. Iskoláztam, megpróbáltam érvényesülni, és hát igen, milyen egy tinédzser 2000 késő őszén, hát pici lázadozás volt bennem, és 17 évesen sajnos kiökött a rendszer magából. Uh-huh. Kinkeserves, nehéz helyzet előtt álltam, meg kellett állnom a lábamon 17 évesen, nem tudtam hová menni, nem tudtam mit csinálni, gyöngének, megfáradtnak, fájdalmakkal tele próbáltam érvényesülni. Ám azért volt ebben egy nagyon jó lehetőség, hiszen az iskolázataim alatt, amíg iskoláztam, Sepsen-Györgyön a művészeti liceum egyik diákja voltam, addig bizony megismertem a cigányvilágot, mint olyan, itt Sepsen-Györgyön a cigány telepet, azaz az Őrkőt, ahol is igencsak sokat tartózkodtam iskolai időszak alatt. Ez meg is látszott, hiszen sajnos visszamaradtam egy évet, de a jó benne az volt, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, nagyon sok cigánybarátot gyűjtöttem, és azt vettem észre, hogy valójában a cigányvilág sokkal, messze menőbben sokkal befogadóbb, mint bármely nemzet a Földön. Ez most egy kicsit olyan durván hangzik, de azt gondolom, hogy ez az érzés, ezt az érzést ezt nem csak én éreztem, hanem többeken is érzik, akik esetleg egy cigánytelepre bemennek, betérnek egy cigány család otthonába, láthatják, hogy meg van vetve egy tiszta ágy, és az csak a vendégé. És bár egy szobában vagy a háziakkal, mégis valami különleges érzés fog el, hogy valójában tényleg egy kívülálló vagy, és mégis egy cigány nemzet fogad be. Szóval én ezeket éreztem, és hát folytatva onnan, hogy 2007 késői őszén kikerülvén a jogvédelmi rendszerből, hideg volt, fáztam, rettegtem az élettől, rettegtem attól, hogy vajon fiatalon képes leszek-e talpra állni, képes leszek-e erőt meríteni magamból, és képes leszek-e nem a társadalom peremére szorultak számát növelni, hanem igenis azt mondom, hogy elég volt a siránkozásból, és talpra állok, és elkezdek valamit kezdeni az életemmel. És hát akkor jött be az ötlet, hogy miért ne napi 5 lej értékér és egy tányér levessére, tányér ételér. Fölmentem az Őrkőre, és a tehetősebb cigány emberek gyerekeit tanítottam, ami jó volt, mert időközben azért jó sok pénzt gyűlt össze, és tudtam vásárolni tisztálkodási szereket, szappant, sampont, illatosítókat. Tehát messze menően megkönnyítette a helyzetem az, hogy legalább tisztán tudtam járni, illatosan tudtam járni. Elfogadtam minden ruhaneműt, amit adnak, és adtak akkoriban, mert hogy az van, hogy a rendszerből való kikerülésemkor bár kaptam az ott felgyülemlett dolgaimból, de sajnálatos módon néhányat pénzé is kellett tennem ahhoz, hogy legalább étkezzek. Sajnos az étkezés az nem volt túl megfelelő. Én igen ki is alakult egy gyomorfekélyes vérzésem, amit mind a mai napig magammal hordok, és sajnálatos módon már annyira elterjedt, hogy ez már gyógyíthatatlan, de visszatérvén arra, hogy valójában nagy siker volt az, amikor egyre többen és egyre gyakrabban hívtak tehetős cigányok gyerekeik tanítatására, írás, olvasás. Időközben azért úgy belegondoltam, hogy angol órán bár voltam jó, de mégiscsak fölszedtem néhány dolgot, és angol nyelven is tanítottam szavakat, mondatokat, és ez úgy jó is volt, mindaddig, amíg azért visszatérvén a jogvédelmi rendszerben való felnevelkedésemkor, 2000-ben, amikor is 12-13 éveske voltam, felfigyelt az ének hangomra, a tehetségemre egy helyi szerkesztő, egy helyi újság főszerkesztője, a néhai Farkas Árpád, aki eldöntötte, hogy bizony ezt a fiút segíteni kell. Akkor is ambíciós voltam, és megpróbáltam mindent is megtenni azért, hogy előre juthassak és jussak. És hát amikor is a cigány tehetős emberek gyerekeit tanítottam, úgy rájöttem, hogy hoppá, nekem van egy támogatóm, vagyis hát lehetséges, hogy van egy is, hát ha meg lehet keresni, hát ha el kell segíteni, elmondván azt, hogy mi is történt velem, és sikeresen megtaláltam a háromszék szerkesztőségét, akkor félve mentem be, és voltak, akik tényleg felismertek, és elkezdtek sajnálkozva, de ugyanakkor felnézve rám, megveregetve a vállam, hogy igen, de jó, hogy nem vesztél el az élet nehézségei között, és talpra álltál, és akkor jött az az ötletem, hogy akkor megkérdezem, hogy Valójában Farkas Árpád itt dolgozik, és igen, ott dolgozott, és Árpád már kijött a titkárságra, és elkezdett örülni nekem. Én is úgy szintén, mert hogy volt egy kapaszkodom, azt éreztem, hogy legalább nem vagyok egyedül, ha már minden kötél szakadt, azért egyetlen egy célnaszál még maradt az életben is. Én bizony ezt megragadtam, Árpád kimentett a nehézségek közül, ételt, biztonságot adott a saját otthonába, és elkezdődött a valódi élete.
Ámuldozva hallgatlak, és ilyen érdekes élettörténet még nem is nagyon volt ebben a műsorban. Sok kérdés megfogalmazódott bennem, hogy hol laktál közben, amíg Farkas Árpádhoz kerültél. Biztos tőle is nagyon sokat tanultál, mert őtőle nagyon sokat lehetett tanulni, és az is megfogalmazódott bennem, hogy a Majlát név kötelez, tehát te nem hoztál szégyent erre a névre, tehát te ezt a nevet tovább vitted, és még jobban felemelted, vagy a köztudatba hoztad. Tehát nagyon sok mindent csináltál, és nagyon, nagyon ambiciós lehettél. És a gyermekotthonra visszatérve egy kicsit, ott milyen nyelven beszéltetek? Tehát ezek magyar nyelvű gyermekotthonok voltak, vagy hogy volt ez? Tehát a Székelyföldön...
Igen. Tehát minden, tehát Romániában létrehozott gyermekotthonok többsége, ahol nem volt körülbelül 70%-os nemzetiségi arány, ott nyilvánvalóan természetesen magyar nyelven beszéltek, magyar nyelvű felvigyázók voltak, nevelők az én emlékezeteim szerint, és természetesen magyarul beszéltünk. Hogy valójában Farkas Árpádtól eléggé sok mindent tanultam, valóban igaz, de térjünk csak rá arra, hogy valójában, amikor is kikerültem a gyermekotthonból, mindaddig, amíg ugye azért próbáltam összerakni a gondolataimat sírva, kegyetlenségen keresztül menvén, Sepsengyörgyön az akkori időszakban hatalmas tuják voltak, amik téli időszakban is zöldellőek voltak, nyári időszakban pedig kellemesen hűvösek. Én viszont a téli időszakot kaptam ki, és mit tehet egy személy, mit tehet egy fiatal akkor, ha sem lakása, sem biztonsága, sem személy, akihez fordulhat, sem pedig egyszerű helyzet, ahová bevonulhat, és hát szégyenkezve átaludhassa a nehézkes időszakot. Akkoriban rettentő érzések fogtak el, könyörögtem Istenhez, hogy végre valahára próbáljon meg elvinni magához. Akkor is a menekülést akartam választani. Aztán rájöttem arra, hogy azért ügyes talpra esett is túlélő ösztön van az emberbe, és miért ne benne is az kell legyen. Szóval az volt, hogy emlékszem, amikor Sepsengyörgy utcáit jártam, nagyon-nagyon hidegek voltak, akkor esett le az első hó. És elmentem a központban lévő egyik étteremhez, aminek a nevét nyilván nem említem, mert nem a reklámhelye, és azt mondtam a tulajnak, hogy nem kérek sem ételt, sem semmit, hanem adjon papondékli dobozokat, amiket amúgy is eldobna. És akkor úgy nagyot nézett, én ezt a nagy nézést úgy gondoltam, hogy arra gondol, hogy jó, de akkor mit teszel helyette, és már is válaszoltam, hogy ha nekem adja, és természetesen a maradékot is, amiket a vendégek nem ettek meg, akkor én elsöpröm a
havat,
nem csak a havat, hanem ott a szemetet is mindent, és elviszem a szemetet, és felmosom a padlóját, ha kell. Szóval be nem engedett az étterembe, mert hogy valószínűleg szégyelte azt, hogy egy cigány fiúnak segítséget nyújtson, de megengedte, hogy kívül elsöpörjem a havat, megengedte, hogy a szemetet elvigyem, és boldogan adta ide a papondékli dobozt és a maradék ételt, amit ott hagytak a vendégek. Néhány vendég, amit ott hagyott, nem volt különben sok, de valójában elegendő volt, hogy a gyomrom ne kezdje felemészteni magát, lévén, hogy két napja semmit nem ettem. És akkor a papondékli dobozokkal szépen ahol azért nem jártak emberek, az egyik nagyobb tuját, amit úgy lehet elképzelni, hogy belülről különböző ágazatok vannak, de nem kívülről, tehát úgy nőtt, mint egy rózsa, és belül volt egy nagyobb hely, amit az emberek kívülről nem láttak, és én szépen bebújtam, kibéleltem papondéklivel, beraktam az apró mozzanatú ruháimat, amiket úgy elhoztam onnan a gyermekotthonból, és meg volt a szálláson. Innentől kezdődően tudtam, hogy valamennyire biztonságban vagyok. Tehát nem egészen, de valamennyire. A havat felfogta, szóval nedvesnek nedves volt a hely, mert nedves volt, de a havat felfogta, és ez nekem elegendő volt. Második nap pedig tehát nem abba az étterembe mentem, hanem máshová mentem, és azt kértem, hogyha lehetséges, adjanak gyertyát. Nagyot néztek, hogy mire kéri ez a cigány gyermek a gyertyát, de nem foglalkoztak vele, hoztak egy nagyon régi rozoga gyertyát, valószínűleg tartom, hogy valami adventi koszorúról leszedett gyertya volt, amit amúgy is eldobtak volna, és nekem adták. És én boldogan mentem a kis kuckomba, voltak azért ruháim, és volt egy takarom is, egy paplanom, biztonságosan bementem, meggyújtottam, tehát már volt valamennyi melegen. És akkor innentől kezdődően azt éreztem, hogy most már bármi jöhet, mert túl tudom élni. Tehát nem vagyok azért olyan elesett, hogyha ki tudtam alakítani egy kuckót, hogy akkor ne tudjak megtenni bármit. És akkor onnantól elkezdődött az életem, onnantól is sok minden kavargott a fejembe, és akkor elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is megkerestem Árpádot, és Árpád elkezdett tanítani. Kezdetben azt mondta, hogy vegyünk ki egy olcsó bért, egy szobát, ahol nem volt sem fürdő, sem semmi, csak egyetlen egy szobát, és ő fizette, segített fizetni, segített az irataimat rendbe tenni, segített, hogy meg tudjak fürödni, segített, hogy étkezni tudjak. Már sajnálatos módon már késő volt, mert ez az időszak a kint lakás, azaz a tuja között lévő lakás, az közel 2 hónapon keresztül ment, ahol is kínszenvedés volt, és sajnos már késő volt, tehát a szervezetem teljesen feladta magát, én módon kialakult a gyomorfekélyes vérzés, ami az előbb említettem, mindmáig tovább kísért. De hogy onnantól Árpád azért próbált segíteni, próbált felkészíteni arra, hogy valójában mindaz a rózsaszín álom, amit ott az otthonban megkaptam, az a rózsaszín álom kötté vált. És most a sportvilágban vagy, ahol is nem érdekli az embereket, hogy te otthonban nőttél föl, nem érdekli az embereket, hogy te cigány vagy, nem érdekli az embereket, hogy te tanult vagy sem. Őket egyetlen egy dolog érdekel, hogy túléljék a mindennapot. És nem fognak veled foglalkozni, és ez valóban így volt. Nem foglalkoztak az emberek, hiszen egy mosdatlan, egy cigányt láttak, aki a társadalom peremén próbál ingományon állni, hogy vagy sikerül neki, vagy nem a túlélés. És akkor, amikor megkezdődött az élet, akkor gondoltunk egyet. Én nagyon-nagyon hitvallású vagyok, magamról én azt gondolom. Nem járok templomba, és nem szeretem a papokat sem, bár vannak papbarátaim, de nem járok templomba, viszont én nagyon-nagyon hiszem Isten jelenlétét az életemben, és azt gondolom, hogy 2013 végén, de van előzetese is a 13-nak, 2013 végén jött egy sugallat, és képzelje, az volt,
legeződünk.
Igen, hogy Isten szó szerint jelzést adott nekem, hogy menjél fel a helyi rádióhoz, és kérjél pénzt. Ő tudta, hogy miért kell felmenjek, de én pénzt kértem. És a helyi rádió, a Sepsi rádió tulajdonosa, én akkor azt hittem, hogy nagyon skót, és nem akar pénzt adni, akkor azt mondta, hogy Attila, te értékes vagy, okos vagy, van fantáziád, tisztán tudsz járni, pénzt nem adok, de helyet annál inkább. Uh-huh. És onnantól elkezdődött a rádiós életem, de térjünk vissza 13 előttre, ahogyan fejlődtem is, ahogyan tapasztalatokat is, ahogyan beszélgettem Árpáddal, egyre jobb is, egyre több dolgot tudtam megtapasztalni arról, hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek, és 2010 szeptemberében megérintett azért a szerelem, és végre valahára a nélkülöző bajba jutott szegény cigánylegényből hát egy szerelmes herceg lett. És onnantól elkezdődően volt egy bizalmam az emberek fele, hogy valójában engem is lehet szeretni szerelemben. És az akkori asszony, akivel még mindmáig együtt vagyok, az akkori lány végül is nem ítélkezett, nem azt mondta, hogy cigány, nem azt mondta, hogy büdös, hanem azt mondta, hogy igen, egy szerelem látszatik a láthatárunk, aminek végtelenül nagyon-nagyon örült Farkas Árpád is, hiszen végre valahára elkezdődött a felnőtt világ élete a fiúnak, és igen, képes voltam megállni azt, hogy bebizonyítsam, hogy a cigány is tud szeretni. A cigány fiúnak is van szerelme, és van érzése a szerelembe. És hát igen, innentől kezdődően csak pörögtek az események. Volt egy családom, volt egy feleségem, akinek a családja végtelenül nagy szeretettel fogadott. És bár meg kell mondanom, hogy ők sem voltak valami dús gazdagok, de mindenüket megosztották, és végre valahára kiköltözhettem az albérletből, és a feleségem édesapjához is több mint 10 testvéréhez költözhettem. És innentől kezdődően volt egy hatalmas család, akihez végre tartozhattam. Ha előre akarok menni az időben, 2013-ban, amikor is említettem az előbb, Grubis Levente nem pénzt, hanem esélyt adott arra, hogy elindítsam az akkori szociális háló elnevezésű műsort, egyre nagyobb és nagyobb népszerűségnek örvendett, és amikor az első adást elkészítettem, akkor bizony Farkas Árpád sírva, de mégis nagy örömmel fogadta, hogy végre valahára van egy út előttem.
Hát igen, nagyon érdekes és kalandos regénybe illő életed volt. Engem az döbbentett meg, hogy akkor minden gyermekotthonban nevelkedett gyereknek ez a sors, hogy kikerül az utcára? Tehát nincsen semmi háló, ami felfogja őket.
Sajnos legtöbbnek igen. Sajnos legtöbbnek igen. A rendszer nincs akkora nagy kapacitással, hogy az itteni gyerekeket, vagyis hát a rendszerben felnővő és onnan kikerülő gyerekeket esetleg tudja segíteni. Így módon legtöbb gyerek ilyen sorsa jut. És sajnálatos módon ezen nem tudnak változtatni, illetőleg, hogy nem tudnak-e, vagy igen, hát sajnos talán, mert hogy mindent lehet, csak akarni kell, hiszen lásd a példát Farkas Árpádon.
Igen. Igen, és a nevelők, nem tudom, hogy ők hogy, tehát a ragaszkodás nem marad meg, vagy ők nem próbálnak segíteni, csak annyi gyereken kéne segítsenek, hogy képtelenség.
A nevelők többsége nem tud segíteni. Nem tud segíteni. A legtöbb nevelőnek csak egy munkát jelent, és nem jelent nekük semmiféle fajta kötelességet, semmiféle fajta életcélt, hogy ezeknek a gyerekeknek akár egy gyűszönyi reményt adjanak. Néhányuk igen. Nem mindegyik, néhányuk igen. De az a néhány, az csöpp a tengerben. Lévén, hogy hatalmas gyereksereg van, akik tényleg nehéz helyzetben vannak. És így módon én azt gondolom, hogy nem is a nevelők, és nem is a társadalom, de hát a társadalom kellene leginkább empátiával forduljon ezen gyerekek, vagy ezeknek a gyerekeknek a megsegítésére. Sajnos nem történt meg.
Ez a Szabó név, ez akkor a te családneved, amit felkutattál, vagy honnan jön a Szabó?
Nem, A Szabó név lévén, hogy a feleségemnek is kellett szerettem volna kedvezni, így a feleségem neve, a család neve a Szabó. És hogy akkor mondtam, miért ne, ha már van egy családom, van egy biztonságom, akkor hadd örüljön a feleségem is nekem, és hadd forjon össze, ne csak a szerelmünk, hanem az életünk, a lelkünk. Igen. És innentől kezdődően miért ne?
Ez érthető, igen, igen. Arra is gondoltam, hogy jártál a művészeti liceumba, akkor onnan már ismerhettek, vagy tanárok, vagy nem tudom, tehát csak tudták, hogy jó tanuló vagy, vagy tehát nem lehettél rossz tanuló,
nem
hogyha
tudták,
ilyen tehetség.
Nem tudták, hogy jó tanuló vagyok, lévén, hogy nem voltam jó tanuló, ám de azt tudták, hogy az életem előzetesen az bizony az, hogy a jogvédelmi rendszerben bizony én népzenészként tevékenykedtem, népzenei előadásukra jártam, és innentől kezdődően ismerték a munkámat, így lévén könnyű feladatom volt.
Tehát vagy zenész is.
Igen, zenészként is tevékenykedtem, így van.
Milyen hangszeren? Vagy csak énekelsz?
Hát csak ének, csak ének. Igen.
Hát tényleg regénybe írő ez a karrier, meg ez az életpálya, ez a sors, nem szeretnéd megírni, vagy nem tervezel ilyesmit?
Sokan jelezték ezt, ami a legszomorúbb, hogy nem igazán szeretek írni, de ma a digitális világban elég, ha felmondom, igen, és automatán megírja a mesterséges intelligencia. Gondolok erre, de amikor arra gondolok, hogy miért az én történetemet olvassák az emberek sajnálkozva, amikor vannak örömtörténetek is, amelyek akár pozitivitást is üzennek az embereknek, hogy valójában nem oly keserű, nem olyan túlzott keserű az a kávé, amit megisznak az élet bögréjéből, hanem van benne egy kicsi édeske dolog is. Én azt gondolom, hogy az én életem csak egy a 10 milliárd közül, olyan gyerekek közül, akik tényleg válságos életet élnek, akik megpróbálnak az élet különböző területein biztonságot kialakítani maguknak, elhintve azt, hogy a társadalom valójában egy hálót is tudna kialakítani maguknak, és valójában csak ez motivál, hogy egyelőre várakozóba tettem ezt az életregény megírását, aztán látjuk, hogy mit hoz a jövő.